Ez az Új Egyenlőség podcast adása. Ha még nem találkoztál velünk, az Új Egyenlőség igényes tartalmú, ugyanakkor populáris társadalomelméleti magazin, amely a gazdasági demokrácia alapértékeit, egyenlőség, szabadság, igazságosság és szolidaritást képviseli. Podcastünkben egy-egy érdekes témát dolgozunk fel szerkesztőtársaim, vagy az Új Egyenlőség szerzői, illetve a téma kapcsán releváns szakértők segítségével. Beszélgetünk, vitatkozunk, talán úgy, ahogy te is tennéd, ha itt lennél velünk.
Üdvözlöm az Új Egyenlőség piros podcastjának hallgatóit, Lakner Zoltánt hallják ezúttal, és Pogácsa Zoltánt, az Új Egyenlőség főszerkesztőjét köszöntöm. Szia Zoli, örülök, hogy itt vagy.
Köszönöm a meghívást.
És hogy vállalkoztál arra a feladatra, ami nem kisebb, itt vállalásként magunk elé kitűztünk, hogy az ellenzéki miniszterelnök jelöltek első előválasztási vitáját baloldali közpolitikai szempontból próbáljuk értékelni. Nyilván rengeteg elemzést olvashattak már azok, akik érdeklődnek az ellenzéki küzdelmek iránt, de mi most kifejezetten nem arról fogunk beszélni, hogy Vörös Imrei módon vagy sem fogják a jogállamot helyreállítani, a lehetőségük lesz rá. Talán nem is a Tibor Czadóról fogunk beszélgetni, hanem én ezt úgy fogalmaztam meg magamnak, hogy inkább arról, hogy mi fog történni a hétköznapokban, hogy hogyan kellene kormányozni tulajdonképpen Magyarországot. És elég sok olyan témát érintettek egyébként a jelöltek, amelyek nagyon is kapcsolódnak ehhez a témához, és talán arról lesz érdemes beszélni, hogy ezek mennyire mély elgondolások és mennyire megalapozottak, de mielőtt néhány témára konkrétan és külön-külön rátérnénk, hadd vessem fel azt az elgondolásomat, hogy egyetértesz ezzel, hogy mintha az egész ellenzéki politika baloldaliasabbá vált volna a programok terén, tehát azok a pártok is szemezgetnek baloldali programelemekből, amelyeknek egyáltalán nincs baloldali identitású.
Igen, szerintem ez elmondható. Bár én azzal kezdtem volna, hogy őszintén szólva szerintem nehéz megkülönböztetni ezeket a pártokat jelenleg. Én megpróbáltam azzal a szemmel nézni ezt a vitát, hogy ha én egy UFO lennék, és most először találkozok ezekkel a karakterekkel, akkor meg tudom-e mondani a hozzászólásaik alapján, hogy melyik politikus milyen pártot képvisel, mondjuk az európai politikai családok klasszifikációjába be tudnám-e illeszteni adott esetben ezeket a politikusokat. És hát azt kell mondjam sajnos, hogy nem nagyon. Egyrészt egymáshoz is nagyon hasonlítanak, másrészt pedig nagyon sokszor olyan ellentmondásos retorikát alkalmaznak, ami alapján nehezen elhelyezhető, de abban egyetértek veled, hogyha ahhoz hasonlítjuk ezt a mezőnyt, hogy mondjuk a magyar politikának milyen lett volna egy ilyen előválasztási vitája, vagy milyen volt egy választási vitája mondjuk 5-10-15 évvel ezelőtt, akkor legalábbis a retorikai elemek szintjén szerintem elmondható, hogy egy baratolódás bizony van ebben a mezőnyben.
És te ezt minek tudod be? Tehát itt olyan dologra gondolunk, azt hiszem mind a ketten, hogy egy jelentős állami szerep, a költségvetési újraelosztásnak tulajdonított fontosság, hogy pozitív újraelosztás, tehát felülről lefelé osztani, béremelésről sokat beszéltek, szóval, hogy ez egy reflexió a pandémiára és a válságra, ez egy reflexió arra, hogy mondjuk hogyan dolgozták föl az előző gazdasági válságnak a hatásait, vagy egy reflexió arra, hogy mit csinált a Fidesz az országgal, és hogy bizonyos dolgokat egyszerűen, mintha nem lehetne máshogy elrendezni, mint egyenlőtlenség csökkentő politikákkal.
Szerintem itt több dolog van egyszerre, ugye van egy hosszabb távú trend, mégpedig az, hogy a rendszerváltásnak voltak bizonyos ígéretei, amik nagyon erősen kötődtek a kapitalizmushoz. Hogy bevezetjük a kapitalizmust, már pedig Magyarországon ugye alapvetően egy ilyen jelző nélküli kapitalizmust vezettünk be ténylegesen. Tehát nem
szociálisat például.
Igen, de tulajdonképpen Antall Józsefék azért még hangsúlyozták ezt a szociális piacgazdaság fogalmat Németországból átvéve, és bele is rakták az alkotmányba, de azért ezen kívül azért azt hiszem, hogy igazából a széles közvéleményben a jelző nélküli kapitalizmus, hogy még a piacgazdaság, ráadásul még azzal kapcsolatban is ilyen kicsit eufemisztikusak voltunk, hogy piacgazdaságnak neveztük, és ez terjedt el, és hát ugye ez azért mérhetően csalódást okozott, tehát azok a mechanizmusok, amiket ilyenkor emlegettek, hogy majd a profit motiváció, a verseny, majd jobb társadalmat teremt, elég sok ilyen közvéleménykutatás, reprezentatív közvéleménykutatás kimutatta már, hogy ezzel kapcsolatban a magyarok csalódást éltek meg, tehát szerintem ez a hosszú távú csalódás is benne van, és igazából azok a szegénységi, egyenlőtlenségi, igazságtalansági, a verseny nem létébe vetett hit, az megerősödött ma már, és ez is benne van, és a másik oldalról meg szerintem az is benne van, hogy ez az ellenzék, ez 2010-14-18 időszakában megpróbálkozott egy ilyen jogállami retorikával. Tehát a fókuszába a kritikájuknak a Fidesszel szemben a demokrácia leépítése, a jogállamiság került, és hát erre látványosan nem reagált a magyar társadalom. Erre is vannak egyébként reprezentatív kutatások, hogy hát nagyon hosszú listákon, nagyon alacsony szinten, nagyon lent vannak ezek a típusú ügyek a magyarok preferenciáiban. És hát ez szép lassan megértette, azt hiszem, ez az ellenzék, de szinte alig volt már ilyen jogállami. A jogállamiság még szó-szó, de a demokratikus intézmények már szinte alig kerültek szóba. Úgyhogy mondjuk ugye ezt az előválasztási vitát 10-ben, 14-ben megrendezték volna, akkor szinte csak azok kerültek volna előtérbe. És hát ugye világossá vált, minden ilyen szörvé kimutatja, hogy a magyarokat olyan dolgok érdeklik, mint az oktatás, az egészségügy főleg, a jövedelmeik, az igazságtalanság, az a kérdés, hogy ez egy igazságos vagy igazságtalan társadalom-e. És hát egyszerűen hát a nagyon nagy spéttel is, de reagáltak erre a politikusok, erre a tényre szerintem.
Előre vennék néhány olyan konkrét témát, amelyekben úgy tűnt, hogy egyetértenek a felek. Béremelésről beszéltek, én azt mondanám, hogy ágazati jellegű béremelésekről, tehát elsősorban az oktatásban dolgozók és az egészségügyben dolgozók béremeléséről, illetve a minimál béremeléséről, majd az adózást egy kicsit később hoznám ide, mert abban talán már van egy-két vitapont. Szóval nyilván mondjuk az új egyenlőség közegében abban nincsen különösen nagy vita, hogy magasabb bérekkel kellene a magyar állampolgároknak, munkavállalóknak rendelkezniük, és hogy a magyar versenyképességet, ha lehet ezt a szót használni, nem lehet az alacsony bérekre alapozni. De mennyire látod megalapozottnak ezeket a béremelési elképzeléseket? Mert ezt a szót persze könnyű kimondani. És hogy van egy tapasztalatunk arról, te korábban beszélgettél az új egyenlőség videós csatornáján Medgyessy Péterrel például, akinek a kormányzásához egy egyszeri, nagyarányú, szinte általános béremelés fűződik, amit nagyon sok kritika ért akkor. Szóval, hogy te mennyire veszed komolyan ezeket a béremelési ígéreteket, azzal együtt, hogy 5 miniszterelnök jelölt beszélt ezekről?
Szerintem érdemes megkülönböztetni, ahogy te is tetted a kérdésedben, az ilyen specifikus ágazati béremeléseket az általános bértrendektől, és hát azt, hogy mondjuk a tanárok fizetését emelni kell, az ápolók fizetését emelni kell, és egy csomó más ilyen nagyon alul fizetett, tipikusan közalkalmazotti, vagy ex-közalkalmazotti a Fidesz érában réteget, meg kell támogatni, mert hogy benne vagyunk egy olyan krízisben, hogy nem találunk elég fizika tanárt és matek tanárt, ez szerintem nem kérdés. Tehát az, hogy azt, még az se kérdés szerintem, hogy ki tudja gazdálkodni, vagy nem, ez itt nem releváns kérdés. Itt nagyon hamar, nagyon erőteljesen meg kell emelni a béreket ahhoz, hogy ezt a válságot tudjuk kezelni. Az már egy másik kérdés, hogy általában a gazdaságban mit gondolunk arról, hogy milyen bérekre van szükség és lehetőség. Ez egy hosszú vita a közgazdászok között. Nemrégiben voltam éppen egy konferencián, amiből konkrétan azt a kérdést tették fel, hogy vannak olyan objektív kritériumok, ami alapján meg lehet mondani, hogy mennyire emelkedhetnek a bérek. És hát ott ugye voltak ezzel kapcsolatban nagyon, hogy mondjam, óvatos szereplők, mint mondjuk Palóc Éva a Tárkitól, vagy Virovácz Péter az ING-től, és voltak sokkal optimistább szereplők, én szoktam lenni ebben a szerepben, de abban az egy dologban megegyeztünk, hogy nem nagyon vannak objektív kritériumok, tehát azok a mutatók, amelyek szoktak általában szerepelni, hogy termelékenység, meg munkanélküliségi ráta, meg ilyenek, ezek egyszerűen Magyarországon használhatatlanok.
Meg hát talán azt is mondod, hogy ez is egy tényező, ami alakítja a többit.
A termelékenységgel az a probléma, hogy az visszahat, tehát nem csak a termelékenység teszi lehetővé, hogy milyen bérek legyenek, hanem a bizony emelkedő bérek is emelik a termelékenységet. Erre nagyon szép példa szerintem Románia, az elmúlt időszakban Romániában nagyon emelkedtek a bérek, és nagyon emelkedett a termelékenység, és nem fordítva volt, vagy nem csak fordítva volt. Az meg, hogy a munkanélküliség, hát ez egy katasztrofális mutató ma Magyarországon, tehát ezt mindenki pontosan látja, hogy ez egy manipulált mutató, és nem igazán fejez ki semmit. Tehát én attól tartok, hogy nem nagyon vannak ilyen objektív mutatók, ami alapján meg tudjuk ítélni, hogy egy miniszterelnök jelöltnek az ígérete az reális vagy nem. De azt is hangsúlyoznám, vagy aláhúznám, hogy hát ugye tegyük fel a kérdést, hogy mit ígértek ők valójában maximumként. Szerintem nem voltak ezek olyan nagyon elrugaszkodott ígéretek.
Valójában, bocsánat, a minimálbér ígéret talán egy konkrét szám hangzott el Karácsony Gergelytől, 200 ezer forint, ha jól emlékszem.
Ó, igen, igen.
Nettó a Partizánban Gulyás Mártonnak 250 ezeret mondott, ami hát valóban nem egy science fiction ahhoz képest, hogy már a kormány is erről beszél, és már a szociális partnerek is vitatkoznak, hogy hány lépésben valósuljon meg.
Ráadásul a ciklus végére, Zoli, tehát, hogy ugye...
Ennek a ciklusnak a végére.
Nem, a miniszter...
Ja, igen, a Karácsony Gergely a következő ciklus végére mondta, így van.
A ciklus végére ígérte a nettó 200-at, és ugye szokták kritizálni ezeket a jelölteket, hogy puffogtatnak ilyen populista dolgokat, hát én ezen a ponton inkább elkeseredtem, mert hogy mondjuk a 2022-ben elkezdenének kormányozni, és 26 végére csak odaérne el ez az ország, hogy nettó 200 lenne a minimálbér, akkor azt gondolom, hogy ennek az országnak a fele el fog menni külföldre. Tehát ugye ezt sose felejtsük el, hogy a szomszédos Ausztriában 1500 euró a minimálbér. Na most ez a 200 ezeres minimálbér, ez Magyarországon 560 eurót jelentene, tehát 560 áll szembe 1500-al most, és közben persze azok is mennek fölfelé. Tehát a 2026-ra ígérni egy 560 eurós minimálbért, az szerintem egy masszív alulígéret, és hát a többiek még csak nem is mondtak konkrét számot sem. Tehát itt szerintem pont nem arról van szó, hogy itt túligértek volna, hanem szerintem nagyon-nagyon alulígértek. Ha ez a bérdinamika lenne a magyar gazdaságban, akkor itt katasztrófa lenne.
Amikor azt mondtad, hogy nem kérdés, hogy a pedagógusok egészségügyben dolgozók bérét meg kell emelni, és hogy ezt meg is lehet csinálni, ha jól értettem, erre utaltál, akkor ez azt jelenti, hogy mondjuk az új kormánynak egy azonnali költségvetés módosítással kellene élnie, és hogy ezek szerint ezek a források, ezeket a vitákat nyilván le kell majd folytatni, ezek a források rendelkezésre is állnak. Talán ebben az ügyben meg Dobrev Klára volt az egyetlen, aki a költségvetés szót kiejtette a száján.
És Dobrev Klára volt az is, aki egyébként azt bemutatta, hogy hát itt 200 ezres nagyságrendben állnak rendelkezésre olyan források, amelyek vagy pazarlóak, vagy fölöslegesek, vagy presztízs kiadások, vagy hát ugye még azt is hangsúlyozta, hogy úgy fogalmazott, hogy urinő voltam, de igazából ellopják, valami ilyesmi felmondata is volt. Tehát, hogyha ezeket mind összerakjuk, akkor bőven van lehetőség arra, hogy érdemben megfizessük a gyerekeinket tanító tanárokat, a betegeinket nevelő ápolókat, stb. Tehát ez nem kérdés, hogy ennek egy ilyen minimumnak kéne lennie Magyarországon, hogy ezek az emberek tisztességesen meg vannak fizetve, és utána jöhet bármi más. Tehát, hogy mit tudom én nem vagyok annyira ellene például a vár felújításának, de azt gondolom, hogy a vár felújítása az akkor jöhet, hogyha egyébként az ápolók először meg vannak rendesen fizetve a kórházakban. Tehát ugye nyilván ezek kicsit ilyen populista szlogenek, amikor azt meséli, hogy találkozott egy csípőprotézises hölgyel, de hogy a valóságban ez van. Tehát hogy nyilván a politikus ezt retorikai elemként használja, de amikor ez egy tényleges valóság...
Ettől még a várólista valóban hosszú.
Mert a várólista valóban hosszú, akkor azt gondolom, hogy először ezt kell rendezni, és akkor utána lehet, hát főleg mondjuk lehet, hogy nem is a vár rendezése volt az igazán jó példa, például Agancs Fesztivált talán akkor rendezzünk, hogyha a néni csípőprotézise egyébként rendben van.
Amiben szintén egyetértés mutatkozott az, hogy az egészségügyet is említettük meg, ugye az oktatás is egy sláger téma. És Fekete Győr András említette a finn oktatási rendszert, Karácsony Gergely a lengyelt. Annyiból ezek ugye ilyen azonos irányba mutató vektorok, hogy mind a ketten részben ugye kompetencia alapú, meg kooperációt tanító oktatási rendszerről beszéltek. Részben pedig arról, hogy kormányváltásokon túl is egy oktatási rendszert érdemes fenntartani, mert akkor működik igazán jól. Ráadásul ugye a lengyel példa azért is érdekes, mert hogy Orbán Viktorék elfbarátai egy teljesen másfajta következtetés vonnak le nagyjából ugyanabból az ideológiából. Na most, mint az északi modell ismerőjét kérdezlek arról, hogy amikor, szóval ez jól hangzik, hogy finn modell, ugyanakkor van egy csomó tapasztalatunk arról, hogy hogyan próbálnak időnként nekifutni oktatási rendszernek, például Magyarországon, és hogyan nem lesz belőle semmi. Szóval, hogy lehet finn modellt csinálni, hogy ezt dióhéjban el lehet mondani, mert nyilván nem egy csomagba ledobják ide az országba.
Ja. Hát, hogyha, ha lehet még egy szereplőt hozzáadni a kérdésedhez, ugye Márki-Zay Péter ez volt, meg ugye az amerikai modellt hozta be, tehát szerintem annak is van jelentősége, hogy amíg mondjuk a Fekete Győr és Karácsony európai modellekkel példálóznak, ez egyik egy szociáldemokrata, a másik egy ilyen keresztény szocialistának mondanám modellel, addig Márki-Zay Péter a No Child Left Behind-ot hozta, ami ugye a Bush kormányzatnak a programja volt. Szerintem az egyetlen miniszterelnök jelöltek egy kicsit kilógott ideológiailag talán ebből a mezőnyből, ez egyébként Márki-Zay Péter volt, akiről érezhető volt, hogy ő sokkal inkább piacpárti, sokkal kevésbé, hogy mondjam, az újraelosztás és az állam híve. Amikor a szegényekről beszélt, akkor is igazából Ferenc pápára hivatkozott, hogy ő kim volt a misén, és hogy a lehajló kereszténységet említette, ami valójában ugye a Compassionate Christianity-nek, az amerikai republikánus jobboldalnak a retorikai fogása. Megint csak egy pici zárójelet nyitok, Ferenc pápa nem erről beszélt, tehát hogyha Márki-Zay Péter olvasta volna Ferenc pápa könyvét, akkor egyébként Ferenc pápa is rendszerekről beszél, tehát nem arról, hogy hajoljunk le a szegényekhez, bár nyilván a katolikus egyháznak feladata lehajolni a szegényekhez, de ő arról beszél, hogy olyan rendszert csináljunk, ahol létre se jön a szegénység.
Nem kell lehajolni senkihez, így
nem kell lehajolni, hát nem megelőzzük a pontosan, és ugye ezt szerintem nem teljesen érti Márki-Zay Péter, de az nagyon fontos volt, hogy ő folyton ilyen amerikai republikánus példákra hivatkozott, és nem nagyon hangsúlyozta az újraelosztást. És ebből a szempontból az, hogy a Karácsony Gergely és Fekete Győr András viszont ugye európai példákon mutatta be, én azt gondolom, hogy ez akarat kérdése. Tehát az, hogy nem nagyon sikerültek ezek a reformok, ez részben azért volt, mert ez egy ilyen adok-kapok tud lenni. Tehát, hogy egy oldalról mondjuk, ugye említetted korábban Medgyessy Pétert, volt egy béremelés, valóban, én nem gondolom azt, hogy akkor ment volna el a költségvetés, tehát érdemes megnézni a számokat.
Más tényezők is voltak, ez igaz.
De nem is ment el a költségvetés, tehát, hogy valójában ugye egy olyan GDP növekedés volt, ami mellett egyébként ez az egész megengedhető volt. Tehát még Medgyessy, egyrészt ugye Medgyessy örökölt egy hatalmas hiányt a Fidesztől, másrészt ugye ott volt egy 5%-os gazdasági növekedés. Tehát amellett egyébként az adósság gyakorlatilag stagnál, vagy nagyon-nagyon minimálisan emelkedik. Tehát nem ott megy el az adósság, hanem 2005-6-7-től, tehát az már messze a Gyurcsány korszak, amikor igazából radikálisan elmegy. Én tudom, hogy a közvéleményben ez elterjedt, sikeresen elterjesztették, hogy Medgyessy volt a fő bűnöse ennek, de szerintem ezt nagyon érdemes revidálni, mert szerintem nem így volt. De ugye, amikor emelte a béreket, amikor megint csak az volt, hogy akkor már hosszú évek óta elmaradtak a orvosok, ápolónők, tanárok bérei, akkor ezzel egy svung alatt rendezhette volna ezeket a hatékonysági ügyeket is. Tehát szerintem azért érdemes kritizálni, és szerintem ezt ő is tudja már, hogy Medgyessy Péter, hogy ha ezzel egy időben egyébként csinált volna egy ilyen hatékonysági átrendezést az egészségügybe, az oktatásba, és azt mondja, hogy adok nektek több pénzt, de másképp kell egy kicsit működni, akkor szerintem ma már sokkal jobb helyzetben lenne, és lehet, hogy a Fidesz sose nyert volna, mert akkor sikerült volna ezt megoldani. De az a típusú konfrontáció, amit mondjuk Magyar Bálint vitt, hogy neki megyünk az iskoláknak, hogy miért szegregálnak az etnikai háttér szerint, az szerintem totál kontraproduktív, mert hogy abba csak megerősítette a különböző családokat azzal kapcsolatban, hogy itt van egy ellenállás. Tehát, hogyha nem kivontak volna pénzeket ezzel egy időben, mert ugye utána meg ez következett, hogy a Gyurcsány Magyar Bálint korszakban, Hiller István korszakban folyamatosan volt egy pénzkivonás az oktatásból, és egy alulfinanszírozott rendszert meg ráadásul elkezdte kritizálni az etnikai kirekesztéssel kapcsolatosan.
Persze önmagában egy probléma nyilván, csak hogy ösztönzőket nem építettek
a rendszerben. Ezt nem úgy lehet kezelni szerintem, hogy azt mondom, hogy megtiltom a szabad iskola választást, hanem azt úgy lehet kezelni, hogy minden iskolát felhozok. Tehát, hogyha egy településen van két jó iskola rendesen megfinanszírozva, akkor tök mindegy, hogy hova jár a gyerekem, mert mind a két iskola jó. Ha a szülő azt tapasztalja, hogy van egy rossz iskola, ahol egyre inkább romák járnak, meg van egy jó iskola, ahova elviszik a nem romák, akkor ugye nyilvánvalóan ez egy... A szülő a gyerekért felelős meg akkor is, hogyha nem akar etnikailag kirekeszteni. Tehát ez egy rossz megoldás, hogyha nyilvánvalóan nem szép dolog az etnikai kirekesztés, de én még nem láttam olyan embert, akit azzal lehetett erről lebeszélni, hogy elkezdjük megbélyegezni, hogy te csúnya, rasszista, ne csináld ezt. Tehát, hogy én magába száll, vagy nem tudom, mit gondoltak. Tehát, hogy én azokban az országokban, és Finnország ebből a szempontból szerintem nagyon jó példa, tök mindegy, hogy Helsinki-ben van az az iskola, Tamperébe, vagy valahol északon egy kis faluban jó minőségű iskolák vannak, és ezek a problémák önmaguktól megszűnnek, de ehhez pénzt kellett volna rájuttatni, amit egyébként nem tettek meg. Tehát, hogy ebben az is benne van, hogy meg akarom oldani az oktatás, az egészségügy kérdéseit, és ez nem hangzott el a vitában valójában, mert ezekre sokkal több pénzt kell költeni. Tehát a magyar oktatás legalább egy 1,5%-os GDP arányos alulfinanszírozásban van, az egészségügy, az meg konkrétan 3-4%-os alulfinanszírozásban van, ahhoz képest, hogy mondjuk olyan 4-et költünk rá, vagy a dupláját kéne igazából. Úgyhogy azt hiszem, hogy Jakab Péter mondta ki, és az szerintem nagyon stimmel, hogy ez a kormányzat az azt csinálta, hogy leépítette az állami egészségügyet, és közben fölépítette a magánegészségügyet, és szépen lassan próbálják átcsatornázni oda az embereket, csak valakinek erre nem lesz pénze, vagy már most nincs pénze, mert hogy 40%-a az egészségügyi költésüknek már most magánköltés, ezt kevesen tudják, úgyhogy szerintem meg lehet ezt oldani, csak pénz is kell hozzá.
Ugye itt két elemet kell összekapcsolni, hiszen ugye eddig is beszéltünk a béremelésről, tehát tulajdonképpen ha amit a múltról mondtál, a jövőbe vetítjük, akkor valami olyasmi rajzolódik ebből ki, hogy az ágazati szakpolitikai reformokat össze kell kapcsolni a béremeléssel, kreatív módon összeillesztgetni ezeket az elemeket. Másrészt viszont, ugye, hogyha eleve emelni kell, és nem csak a béreket, hanem mindenféle innovatív beavatkozás következtében az oktatásra és az egészségügyre fordított költségvetési forrásokat, amelyekről azt gondoljuk, sőt egész biztos, hogy ez megtérül az országnak, nem is olyan nagyon hosszú távon, de egy ponton bele kell tenni ezt a pénzt. Na szóval akkor az a kérdésem, hogy te találkoztál-e olyan programmal, ami mondjuk ezt végigmotekozta. Nekem egy tippem van a dologban, ez a bizonyos helyreállítási alap, aminek rengeteg forrását erre költhetnénk, ha például nem lennének jogállami problémák, és ezeket simán le lehetne hívni, ami amúgy én azt gondolom, hogy az ellenzék egyik legnagyobb ígérete lehet, hogy ő tudja hozni ezt a pénzt, és hogy például erre tudja költeni.
Igen, ez nagyon fontos, tehát ugye, ha az ellenzék azt mondaná, hogy hát mi alapvetően belépünk az európai ügyészségbe, ami önmagában is egy pozitívum, hiszen megold egy csomó korrupciós kérdést, és akkor megkapjuk ezeket a pénzeket, akkor lesz egy egyszeri nagy injekció a magyar gazdaságba. Ez egy óriási előnye lehetne az ellenzéknek, ha ezt kihangsúlyozná, ezzel egyetértek. De azért az egy egyszeri pénz. Tehát ezt látni kell, hogy itt alapvetően működtetési problémák vannak, és nem csak egy egyszeri, tehát hogy az EU-s pénzek azok fejlesztési pénzek szinte kizárólag. És itt meg ugye a működtetési pénzekről is kellene beszéljünk, és ebből a szempontból szerintem egy kicsit eltorzult a magyar közbeszéd abból a szempontból, hogy óriási hangsúlyt kap az antikorrupció érthető módon, meg az elszámoltatás, és ebben a vitában is a leghangsúlyosabb elem, ami újra vissza-vissza-visszatért, és nagyon erőteljesen fogalmaztak, mint hogy egy verseny lett volna.
Így van, egymásra licitáltak, pontosan.
A legradikálisabb elszámoltató. Na most én olyan dolgot fogok itt most mondani, ami nem túl népszerű, de attól tartok, hogy muszáj ezt most hangsúlyozni. Bármennyire is elvennék a pénzeket a fideszes oligarcháktól, abból nem lehetne megoldani a magyar költségvetés problémáit. Ez sose szabad elfelejteni, hogy miközben persze szükséges természetesen olyan embereket elszámoltatni, akik politikai okokból gazdagodtak meg, de ha összeadjuk a teljes magyar oligarha réteg vagyonát, akkor egy ilyen pár ezer milliárdos vagyon halmozódott fel, ráadásul ugye ennek egy része, tehát még ha a rejtett pénzeket is hozzáadjuk ahhoz, amit szoktak mérni mondjuk az ilyen száz leggazdagabb magyar felmérésekre tudunk alapozni, hogyha ezt mondjuk megduplázzuk, és azt mondjuk, hogy a fele rejtve van, ami szerintem egyébként valószínűleg túlzás, még akkor is csak az jön ki, hogy nagyságrendileg egy ilyen 3000 milliárdos összegről beszélünk.
Hát ez nem cashben van.
Ez nem cashben van, ez nem mind mozgósítható azonnal, valószínűleg egy részét nagyon nehéz lesz visszaperelni jogilag, meg külföldön van, offshore-ban van, stb. Tehát még ilyen problémák is vannak vele, de tegyük fel, hogy az összeset sikerül visszaszerezni, hogy ugye ezek a egymásra licitáló politikusok azt mondták, hogy az utolsó fillérig vissza fogjuk hozni. Tegyük fel. Ez sem elég arra, tehát ez megint egy egyszerű injekció lenne. És itt ugye évről évre kellene nekünk megfinanszírozni rendes alrendszereket, oktatást, egészségügyet, szociálpolitikát. Tehát az, hogy adókérdésekről beszéljünk, tehát amit ugye szerintem Jakab Péter mondta, hogy ne beszéljünk adóemelésről.
Hátizaj Péter mondta, hogy adóemelésről szó se essék, így
fogalmazom. Adóemelésről szó se essék, megint azt mutatja, hogy ő alapvetően egy ilyen alacsony újraelosztásban gondolkodó amerikai republikánus tulajdonképpen. Hát én azt gondolom, hogy akkor abból a Magyarországból nem lesz semmi. Tehát hogyha nem tudunk azzal szembenézni, hogy az a logika, amit az Orbán kormány visz, hogy adó csökkentéssel lehet versenyezni ebben a világban, és alapvetően ugye, amit Dobrev Klára mondott, hogy azok az országok sikeresek, amelyekben sokak tudnak érvényesülni, ergo minél több ember képzetté válik, egészséges marad, egy széles társadalom tud versenyezni nemzetközileg, ezt csak úgy lehet elérni, hogyha az állam beruház ezeknek az embereknek a jövőjébe. Mert én el nem tudom képzelni, hogy azokat a térségeket, ahol említettek a jelöltek, Borsod, Heves, Horvát határszére, hogy az ott élő embereknek saját erőforrásból lenne lehetőségük arra, hogy maguknak jobb oktatást, egészségügyet teremtsenek, valami piaci alapú megoldás.
Ez is fölmerült a vitában, igen, a magánegészségügyet talán Fekete Győr András megpendítette, hogy ez egyébként milyen egy remek lehetőség volna a megkettőzésre, tulajdonképpen hivatalosan is megkettőzni a rendszert.
Igen, tehát azt hiszem, hogyha Márki-Zay vagy Fekete Győr lenne a miniszterelnök, akkor sokkal erőteljesebb lenne a magánegészségügy, ami tovább rontaná ezeket az egyenlőtlenségeket, és nem adna igazán esélyt ezeknek az embereknek. Muszáj az államot rendbe rakni, ehhez források kellenek, ez működtetési források kellenek hosszabb távon, és persze én megértem azt, hogyha valaki ebben az országban relatíve magas jövedelmű, akkor ugye nyugathoz képest ő egy alacsony jövedelmű valaki. Tehát állandóan az van, hogy miért akartok engem adóztatni, hiszen én csak egy szegény IT szakember vagyok, nézzétek meg, hogy Amerikában vagy nyugaton mennyit keres egy IT szakember. Hát igen, csak az a probléma, hogy nem nyugaton élünk. Tehát ez egy szegény ország, egy szegény országban keveset keresnek relatíve a többiekhez képest sokat. Tehát, hogy nem nagyon tudsz mást adóztatni, mint azoknak, akiknek van vagyona és jövedelme, és ezek hosszabb távon bizony egy felső középosztály, és nem tudunk csak az oligarchákból. Tehát ez egy illúzió, hogy az oligarchák elszámoltatása az innentől előre egy évtizedre megfinanszírozná a magyar államot. Ez bármennyit is loptak az elmúlt évtizedekben az oligarchák, ez egyszerűen nem igaz számszakilag. Tudom, hogy ez népszerűtlen, mert nagyon el van terjedve, és azt az impulzust is értem, hogy addig engem ne adóztassanak, amíg ott fönn azokat a nagyokat nem számoltatták el. Tehát nyilván szükséges az elszámoltatás, szükséges azoknak a pénzeknek a visszavétele, ahhoz, hogy meg tudjuk indokolni a felső középosztály adóztatását, de elkerülhetetlen az is az üzenet.
Ezért mondtam én is az elején, hogy azt hiszem, hogy hasznosabb, ha mi úgymond a hétköznapokról beszélgetünk, hiszen valóban, ha nagyon sikeresen történik is meg az elszámoltatás, ugye egy bankszámlák zárulásáról, meg vagyonelkobzásról beszéltek a miniszterelnök jelöltek, ugye ez akkor is egy egyszeri vagyon visszaszerzés, ami nagyon fontos, de ettől még a hétköznapok működőképessége nem áll fönn. És talán mi vagyunk olyan helyzetben, sőt biztos vagyok benne, hogy mi ejthetünk szót az adókról, mert ugye az adóemelés talán egyedül Karácsony Gergely, illetve az adó átrendezést pendítette meg, és ugye, ha jól értem, három fő dolog jöhet szóba. Az egyik a személyi jövedelemadó valamilyen felső kulcsának a bevezetése. Ugye ezt nagyon óvatosan tartalmazza még a közös ellenzéki programvázlata is, ami, ha jól emlékszem, a legfelső 5%-ra vetné ki a magasabb adókulcsot. Szintén Karácsony Gergely vetette föl a vagyonadó kérdését, ő egy konkrét összeghatárt is mondott, 500 millió forintot, ezt is egyedül az ő személyes programja tartalmazza, ez nem része az ellenzéki együttműködés programjának, illetve a társasági adó több kulcsossá tételéről is szó esett, abban a felfogásban, ebben azt hiszem, hogy talán a Jobbik is osztozik ebben a vélekedésben, hogy fogalmazunk egyszerűen, a multicégek egy magasabb társasági adókulcsot is elbírnak, és mondjuk a magyar kis- és középvállalkozásokat kellene segíteni egy alacsonyabb adókulcsal. Ezek azok az irányok, amelyek szóba jöhetnek, ahhoz, amit mondasz, hogy a beruházó és magas nívót biztosító szolgáltatásokat nyújtó állam folyamatos bevételekhez jusson?
Igen, én azt hiszem, hogy a Fidesz olyan sikeresen elterjesztette ezt az alacsony adó retorikát, hogy még az ebből a szempontból legradikálisabb jelölt, aki kétségtelenül Karácsony Gergely, még ő is azért elég szemérmesen kezeli ezt a problémát, és hát ugye vannak olyanok, ugye beszéltünk Márkizairól, aki eleve letiltaná ezt a kérdést, aztán ugye ott van Jakab Péter, aki úgy fogalmaz, hogy hagyjunk pénzt az embereknél, amiről ugye...
Hát, több pénzt az embereknek, ez egy 2002-es szocialista ígéret.
Szörnyű, tehát hogy ez teljesen egy jobboldali retorika, teljesen egy ilyen piacpárti retorika, majd később kiderül, hogy Jakab egyébként nem is azt értette alatta, hogy csökkentsünk adókat, amit Orbán Viktor, hanem valahogy ő olyan munkáltatókkal szemben hagyott volna pénzt az embereknél, de hogy a retorikában azt tanulta meg, hogy ezt kell mondani, hogy adjunk pénzt az embereknél, mert hogy ez a Fidesznél bejött ez a dolog. Tehát nagyon-nagyon elcsúszott sajnos Magyarországon, és én ezt is tökre értem, hogy amikor az állam nem jól működik, amikor az államot csak azt látjuk, hogy az olyan kopott, rosszul működő, minden állami intézmény.
Nem akarunk neki pénzt adni.
Elmegyek az első benzinkútra, és azt látom, hogy a magángazdaság az olyan csili-vili, minden olyan szuperül működik, akkor miért adjak ebbe a feneketlen lukba még pénzt, meg el is lopják, meg ez annyira elcsúszott Magyarországon ez a dolog, hogy természetesen nagyon nehéz egy jelöltnek jönni, és ugye kifejezetten ironikus volt, amikor ugye Bojár Gábor lett megzenésítve többször, hogy hát ő szeretne több adót fizetni. Tehát az a vállalkozó, aki ugye lassan az ikonikus alakja lett az igazi vállalkozónak Magyarországon, tehát szembe a politika által megtámogatott évtizedek óta létező vállalkozók többsége ilyen, a nagy vállalkozók többsége ilyen Magyarországon. Mindenki tudja, hogy nagy vállalkozóvá Magyarországon nem nagyon lehetett válni, anélkül, hogy valahol a politikához ne kerüljön közel. De Bolyár Gábor vált valahogy így az idők során a valódi vállalkozó, aki tényleg letett valamit az asztalra. És ugye ráhivatkoznak a politikusok, hogy hát ő szeretne többet fizetni adót. Szerintem az is egy kortünet, hogy baloldali politikusok egy nagy vállalkozóra kell, hogy hivatkozzanak, hogyha az adózás kívánatosságát próbálják prezentálni. De valóban, hát ott ugye vannak lehetőségek, tehát az áfának a differenciálása az nagyon fontos lenne, az biztos, mert az tarthatatlan, tehát nem csak az a baj vele, hogy a rekord magas, hanem az is, hogy nem túlságosan differenciált. Ez az egész örökösödési adó, vagyonadó dolog, ez a rendszerváltás óta lóg a levegőben, ugye emlékszünk arra, hogy Horn Gyula is próbálkozott már vele, és azon nyomban minden egyes alkalommal ilyen hatalmas bunkósbottal a felső középosztály lecsapja ezt az ügyet, és megvétózza valahogy. Most ezt nem lehet csinálni. Persze a munkát terhelő adót azt jó csökkenteni. Tehát nyilván abban van egy egyetértés, hogy könnyebb foglalkoztatni embereket, hogyha minél alacsonyabb a munkát terhelő adó. De ugye, akkor ezt mondják vállalkozók, akkor ugye nem gondolnak, hogy valamiből viszont meg kell finanszírozni a költségvetést. Akkor viszont tessék elfogadni a vagyonadót. Tehát ugye az nem fog menni, hogy a munkát terhelő adót is csökkentjük, meg a szociális hozzájárulást is csökkentjük, és akkor a nap végén ugye a vállalkozóknak meggyűlik a pénze a bankszámlákon, amire szintén vannak adataink, hogy folyamatosan gazdagodnak, tehát miközben azt mondják, hogy nem tudják kigazdálkodni az egyre emelkedő béreket, amelyek tudjuk, hogy emelkedni fognak, de közben pedig a magánvagyonuk folyamatosan nő, és nem akarnak adózni, de közben szeretnének sokkal jobb államot, tehát ez a képlet így nem fog működni. Valahol be kell látni, hogy egy állam működéséhez adózásra van szükség. Hozzáteszem, a környezeti adókat is nagyon lehetne és kellene változtatni, tehát az sem működik, hogy a magyar állam mondjuk ellene megy tulajdonképpen a fenntartható energiáknak a helyet, hogy támogatná ezeket.
Erről pedig egy szó sem esett vasárnap, nem volt a témák között.
Az egész fenntarthatóság gyakorlatilag nem is volt benne ebben a vitában. És hát ugye azt hiszem, hogy az egész adórendszert mozgatni kéne. Tehát, hogy valójában ez nagyon jó lenne egy érdemi vitát folytatni, mert hogyha az egyikhez hozzányúlunk, és láthatólag hozzá kell nyúlni, mert és ugye az nagyon örülök, hogy a globális minimáladó az azt hiszem Karácsony Gergely oldaláról az bekerült ebbe a vitába, hogy arra bizony Magyarországnak szüksége van. Ez egy olyan komplex rendszer, amiről kellene, hogy legyen. De nagyon leegyszerűsítőek voltak sokszor a jelöltek. Mondok egy példát, mondjuk ilyen. A Momentumnak van egy egész cizellált programja. Most ehhez képest, amit ebből Fekete Győr András megjelenített, én sokszor megvédtem korábban Fekete Győr Andrást, amikor azzal vádolták, hogy ő egy ilyen új Orbán Viktor, meg hogy Orbán Viktor szerepét játssza, de most nehezen tudnám ezzel szemben megvédeni, mert gyakorlatilag ugyanazokat az ilyen nagy szólamokat pufogtatta, miközben a Momentumnak van egy teljesen használható szociálliberális programja. Tehát amikor arra a kérdésre...
Ez a két perces megszólalási lehetőségnek is egy következménye.
Ennek is egy következménye, Zoli, de amikor azt kérdezik tőled, hogy mi lenne Magyarországon a legfontosabb, és a 4 napos munkahetet említed meg elsőként, akkor azt gondolom, hogy ott valami nagyon súlyos aránytévesztés van, mert én egyébként egyetértek a 4 napos munkahéttel, és szerintem meg lehetne valósítani, és ez egy jó eleme a Momentum programjának, de azért azt senki nem gondolhatja, szerintem még a Momentum közgazdasági gondolkodói között is, hogy a 4 napos munkahét lenne a centrális eleme egy gazdaságpolitikának. Szóval, hogy, ja.
Igen, jó, nem célom a kommunikációjukat elemezni, gondolom, hogy valamilyen... meghökkentő ígéretet akartak az első sorban tenni, ami nem feltétlenül a legfontosabb.
Ez nem feltétlenül csak kommunikáció, tehát hogy egy ilyen miniszterelnöki vitában mit jelenítesz meg a központi elemének, a gazdaság filozófiádnak, az nem egyszerűen csak kommunikációs kérdés, hanem ugye ezzel próbálod meg azt bemutatni, hogy te mennyiben térsz el mondjuk a Fidesztől. Ez egy óriási lehetőség arra, hogy a gazdaság filozófiád egészét bemutasd ahhoz. A Fidesznek van egy nagyon világos gazdaság. Csökkentsünk adót, ezzel leszünk versenyképesek, hívjunk ide multikat, retorikailag azt mondja, hogy a magyar KKV-kat. Ja, még egy nagyon érdekes dolog volt, bocsánat, ez a szükség van-e magyar nagyvállalkozói rétegre, de ráadásul nem is így fogalmaztak, hanem
nemzeti tőke kifejezést szokták használni.
Az is nagyon érdekes volt, hogy ugye ez nem volt nagyon végigvitatva. Fekete Győr András egyértelműen amellett a foglaltás szükség van nemzeti tőkére, csak nem ilyenre. Dobrev Klára például azt mondta, hogy hát nem igazán erre van szükség, hanem ha nemzeti nagy tőkére, hanem kis és középvállalkozásokra. Zárójelben a férje valószínűleg a nemzeti nagy tőkének a része lenne, hogyha objektívek vagyunk. De hogy ezt érdemesebb lett volna végigvinni egyébként, hogy egyáltalán mit jelent az, hogy nemzeti nagy tőke, szükség van erre? Ez egy jó kezdeményezés lett volna Simon adás részéről, de valahogy nem ment végig ez a vita.
Ez önmagában egy érdekes téma, lehet, hogy ezzel később foglalkoznunk kellene külön is, de akkor még egy utolsó dolgot felvetnék, mert a társasági adó, vagyonadó, eszi, a felső kulcs, ezek a nagy vagyonokra, vagy nagyobb vagyonokra, magasabb keresetekre vonatkoznak, és hát ugye van az alja ennek a rendszernek, abban kicsit bátrabbak voltak a jelöltek, hogy az alacsony keresetek, a minimálbér, nulla kulcsos, vagy lépcsőzetesen emelkedő alacsony adóztatásáról beszéltek, de például szociális minimumról, tehát valamilyen garantált minimum típusú alsó korlátról egyedül Karácsony Gergely tett említést, és ez nekem egy kicsit azt rajzolja ki, hogy ebben a bizonyos munkaalapú modellben gondolkodik majd, hogy nem mindenki, és hogy az egy nehezen átvihető gondolatnak tűnik, még az ebben a balra tolódó ellenzékben is, hogy hát lehetséges egy olyan megélhetési minimum is, ami nem valamilyen teljesítményhez, elváráshoz kötődik, hanem egyszerűen az állampolgári léthez, és hogy ennek önmagában van haszna az egész társadalom számára.
Én azt hiszem, hogy ezek a jelöltek igazából az alsó középosztályra lőttek, amit én egyébként megértek, mert ők mennek el szavazni. Tehát ez a legjobb alsó rétegek, az igazi underclass, az el sem megy szavazni, tehát nekik egy ilyen tévévita nem szól. De abban igazad van, hogy ezeket a nagyon súlyos, akut szociális helyzeteket kezelő intézkedések egyáltalán nem kerültek elő ebben a vitában, illetve amikor igen, még nagyon szörmentén a lakáshelyzet kapcsán Jakab említette meg, ami így önmagában jó lett volna, ha egyébként nem dobja be ugye az etnikai lapot, amit ugye azt is nagyon-nagyon okosan dobta be, mert mondjuk egy 5-10 évvel ezelőtti Jobbik, az valószínűleg Kerekperec kimondta volna, hogy a cigányok megbízhatatlanok. Itt meg ugye Jakab Péter úgy fogalmazott, hogy én nem akarok tenni etnikai különbségeket, amivel tulajdonképpen sugallta, hogy azért itt az ő gondolkodásukban vannak etnikai aspektusai is a kérdésnek. Tehát szerintem ez egy nagyon rafinált üzenetküldés volt a saját választóik felé, hogy ezt egyáltalán megemlítette. De azért, hogyha a vita egészét nézzük, akkor az legszegényebbek, a legkiszolgáltatottabbak azért kimaradtak ebből a vitából. Hát igen, szóval annyira az igazságtétel volt a középpontjában,
igen.
És ennek a nagy oligarha rétegnek a hétköznapi melóshoz képesti szembeállítása, hogy én attól tartok. De hát igen, tehát ez is érthető tulajdonképpen, mert mondom. De
ez érthető, csak talán mondjuk a szociális minimumról az ember azt gondolná, hogy pont egy ilyen pandémiás időszak után, amikor sokan megélték azt, hogyha csak átmenetileg is, de kihullottak a munkából, hogy ez nem biztos, hogy mindig csak a legszegényebbeknek a probléma.
Én attól tartok, Zoli, hogy ez a pandémia ezen a magyar társadalomon csont nélkül átment. Tehát, hogy annak ellenére, hogy itt haltak meg talán a legtöbben, vagy biztos, hogy benne vagyunk a top 3-4-ben a világban.
Top 3-ban benne vagyunk, ez így van.
Top 3-ban benne vagyunk népesség arányosan. Ehhez képest a magyar társadalom ezt elfogadta. Tehát én azzal találkoztam ebben a korszakban, ebben az időszakban, hogy nagyon sokan azt mondták, hogy hát ez egy természetes dolog. Az idősek, a gyengék, a betegek, azok úgy meghalnak, ezért nem érdemes a fiatalok jövőjét, meg mások életét korlátozni, az élet velejárója. Én ezzel egyáltalán nem értek egyet, sőt őszintén szóval lelkileg ez engem megrázott, hogy ennyire érzéketlenek voltunk, de én attól tartok, hogy a magyar társadalomról megtudtunk valamit az alatt a válság alatt, és azt tudtuk meg, hogy az idősekkel, betegekkel szemben nem túlságosan érzékeny a magyar társadalom, és ugyanez a helyzet a munkájukat elvesztettekkel szemben. Tehát mondjuk az, hogy a Fidesz népszerűsége szinte jottányit sem csökkent ez alatt az időszak alatt, miközben azért voltak nagyon súlyos élethelyzetek. Én attól tartok, hogy más országokkal szemben Magyarországon a lezárás ellenes mozgalmak, ezek sokkal jobban megszervezték magukat. Tehát, hogy külön markáns mozgalommá vált mondjuk a Gödényféle lezárás ellenes mozgalom, vagy ilyen intézkedés szkeptikus mozgalom, vagy ugye a kedvenc példám az az, amikor a manikűrösök megszervezték magukat. És a manikűrösök nem azért harcoltak, hogy az állam adjon nekik valami átmeneti támogatást, hogy bezárva tarthassák a boltjaikat. Ugye ez egy olyan szakma, ahol nagyon közel kell kerülni a klienshez, hanem azért, hogy kinyithassanak. Ezért azt mutatta nekem, hogy annyira nincs hit az emberekben bármifajta állami támogatás segítséggel kapcsolatosan, hogy ők azért harcolnak, hogy dolgozhassanak. Tehát ez a munka alapú társadalom, ez annyira átment a magyar társadalmon, hogy Nyugat-Európában nyilvánvalóan azért harcoltak volna a manikűrösök, hogy ne kelljen fertőzés közelbe kerülni, vagy ők ne fertőzzenek meg másokat. Itt azért harcoltak, hogy dolgozhassanak, és ez szerintem egy óriási különbség, mondjuk egy német vagy egy magyar kontextus, és egy magyar kontextus között.
Biztos, hogy fogunk még beszélgetni az ellenzéki programokról, és akkor ennek egy kiinduló pontja lehet talán az is, amivel most itt zártad a mondandódat, hogy hát egy olyan társadalomnak kellene nagyobb elosztást, baloldaliasabb, szolidaritás elvű politikákat kínálni, amely társadalmat ugyan az egyenlőtlenségek nagyon zavarják, de a szolidaritásra sokkal kevésbé vevő. Ez még sok témát fog nekünk adni. Zoli, nagyon köszönöm, hogy beszélgethetünk.
Köszönöm.
És köszönöm a Piros Podcast hallgatóinak, hogy ismét velünk tartottak. Viszontlátásra!
Köszönjük, hogy velünk voltál! Olvasd minket az újegyenlőség.hu oldalon, nézd meg videóinkat a YouTube csatornánkon, és kövess minket a Facebookon. És hallgass meg a következő podcastünket! Ha tetszett, akkor szólj barátaidnak, ismerőseidnek is! Terjeszd a hírünket, hogy minél többen találkozhassanak velünk.